És azt nem tudom, hogy ki lehet-e menni egy nagy tornára kettő darab centerrel. Főleg annak ismeretében, hogy azért Varga Barna is hajlamos sárgalapgyűjtésre.
Hát mondjuk, ha nincs több nemzetközi szinten értékelhető
Az más
centered,
kérdés.
Akkor én hamarabb tenném fel a Sallait.
Pontosan játszottunk már centernél.
Salla is tud, gazdag is tud, igen. Hogyha nagyon...
Inkább a Sallait
tenném. Jó, persze, de...
Igen, de szerintem nem, tehát nincs több olyan centerünk, aki itt esőjel
pályázva. Szerintem olyan, hogyha valaki esetleg elkap így egy ilyen felfutó, nagyon jó formát közvetlenül az EB előtt, ez annyira önbizalmi szerepkor.
Zicser. Aktualitások és mélyelemzések a 24.hu heti futball podcastjában. Kálnoki Kis Attilával és Kele Jánossal.
Sziasztok, mai vendégünk pedig Marosi Gergely, a Sport 24 szakírója. Köszöntelek az adásban. Szia, Gergő.
Szia, Geri.
No, vágjunk is bele, és hogyha már itt van nálunk Geri, akkor megragadnám az alkalmat arra, hogy biztassak minden hallgatónkat, nézőnket arra, hogy regisztráljon a 24.hu felületére. Ugye korábban a Sport 24-et előfizetés ellenében lehetett olvasni többek között Marosi Geri kiváló cikkeivel. Most ez kicsit megváltozik, mert elég csupán egy regisztráció ahhoz, hogy elérjétek a Sport 24 tartalmait is, meg még sok minden mást, ami a 24.hu-n fellelhető. Ez nekünk
plusz
azért...
extrákat,
ez nekünk azért is fontos, mert minél többen regisztráltok, annál többet tudunk meg az olvasóinkról, a nézőinkről, a hallgatóinkról, és annál inkább nekik tetsző, nekik kellemes tartalmakat tudunk majd a jövőben gyártani, akár ebben a podcastban, akár más videós vagy podcast tartalmakban a 24.hu-n, úgyhogy ne felejtsétek el a regisztrációt. Mi pedig ne felejtsük el azt, hogy a műsor úgy kezdődik, hogy mond az Attila is két témát, meg én is mondok két témát, és aztán ezekről röviden beszélgetünk egy kicsit, és robogunk tovább az egyikkel részletesebben.
Mivel tudom, hogy te melyik két témát fogod hozni, én két teljesen más témát hozok, ami nem kvázi sport tematika vagy sport téma, mármint nem a futballpályán történő gurulabda gól nem gólszabálytalanság téma. Az egyik, kérlek szépen, ami itt megrázta a brit médiát és brit sajtót, az a Chelsea női csapatának ikonikus edzője Emma Hayes, aki egyébként 2012 óta dirigálja ezt a csapatot, kifakadása, miszerint erősen aggályosnak tartja a csapatán belüli párkapcsolatokat. Egyébként finoman fogalmazott az edzőnő, azt mondta, hogy az edző és játékos közötti párkapcsolat az kizárt. Ilyenről is cikkezett egyébként a brit média férfi edző női játékos kapcsolatról. Ő a csapaton belüli párkapcsolatok szól, és egyébként ugye Jess Carter és Anne Catherine Berger, bocsánat, puskázok, nem tudom fejből ezt a két nevet, párkapcsolatára célzott, és egyébként a kapus Anne Catherine Berger ezt a kijelentését különböző közösségi médiákon többszörösen, hát ugye ostorozta és badarságnak, butaságnak nevezte. Ez az egyik téma. A másik témán pedig a CBS Sports Golázó című beszélgetős foci talkshow-jának az egyik Jamie Carragher által elkövetett merénylete, beszólása, bombája a műsorvezető két Abdóval szemben. Egy ilyen vicces beszélgetés zajlik mindig ebben a műsorban, ahol egyébként most Jamie megkérdőjelezte kétnek a hűségességét párjához, Malik Scotthoz, aki egyébként profi bunyós volt.
Momentum, okos dolog.
Dante Wilder-nek az ex-VBC világbajnoknak a
jó, hát az edzője. Tehát az eszélye szeretjük. Sok mindenre lehet szerezni, nem az eszélye.
Igen, az kicsit megfagyott a stúdióban a levegő. Tehát kicsit ilyen párkapcsolati témákat hoztam a futball pályán de belül és öltözőben.
Azt láttad, hogy a következő adásban hogyan kezelt ezt a két Abdó? Ugye ott volt egy rövid bemutatás a három állandó szakértő, Thierry Henry, Carragher, Michael
Carragher
Richard.
A középső gyerek, aki bármire képes azért, hogy
bármit mond, ő az atomban.
Minden családban van valaki, akit hát úgy elviselünk ugye az asztalnál, de tudjuk, hogy nem tökéletes, finoman fogalmazva. Na, Geri, melyik tetszik ebből? Melyikre mondanál pár szót?
Az első az olyan szempontból egyébként érdekes, hogy ezt szerintem sportban nagyon hajlamos, aki így elsöpörni, vagy akár szőnyeg alá. Már kezdve azzal, hogy már az edző és tanítványa kapcsolatot is, ahol nyilvánvalóan van egy elég nagy figyelmeztető jel abban, hogy ez egy hatalmi viszony. Uh-huh. És hát szerintem...
Hát vannak rá példák, hát nem menjünk messzire, Elek.
Ó, ez jutott eszembe, pont.
Ugye?
Igen, Szucsánszki Zita.
Igen, Sén Tuszáp felesége. hosszú Katinka. Tehát hát
mondjuk egy
ilyen...
pozitív, meg egy negatív a példa.
De hogy most már, hogy most is...
Egy ideig az is pozitív volt. Aztán fordult az,
de hogy ez úgy valamilyen szinten lehet, hogy normalizálódott is talán az évtizedes során a sportban, pedig azért érdekes, mert hát biztos, hogy van valami, vagy kell, hogy legyen valami hatalmi különbség, legalábbis amikor sportoló és edző viszonyról van szó. És ez nagyon érdekes, hogy csapaton belüli kapcsolatokról. Hát a
mert ő egyébként nagyon egyszerűen indokolta. Tehát azt mondja, hogy ugye nőként semmi gondja nincsen egyébként nagy valószínűséggel az egyneműek párkapcsolatával kapcsolatban, pláne Angliában, ugye, ahol azért az érzékenyítés mondjuk a magyar közélethez képest utcahosszal vezet. Ellenben, hát ugye ő azt mondja, hogy most képzeld el azt, amikor az egyik játszik, másik nem játszik. Egyiknek lejár a szerződése, másiknak nem jár le a szerződése, és ez milyen feszültségeket okozhat.
Együtt akarnak átigazolni, egyik át akar igazolni.
Így van, a csapaton belüli dinamikát hogy tudja mozgatni a adott játékosnak, vagy játékosoknak, párnak a pszichés állapotát hogy tudja mozgatni.
Edzői szempontból egész biztos, hogy igaza van.
Én azon is gondolkodtam még, hogy ha egy klubnál te vagy az edző, te felelsz sok mindenért, akár egyébként a játékosokkal való kapcsolattartásért, akkor mennyire okos dolog ez, vagy mi lehet annak a hátterében, hogy ezt kiteregeted a nyilvánosság elé, mert én megértem, hogy valakinek ez a véleménye.
Nem csak ő teregeti.
Igen, de nem biztos, hogy jó vért szül.
Nem biztos, hogy jó vért szül ezzel így kimenni a nyilvánosság elé, és kard ki kard leharcolni, és azért Emma Hayes eddig, hát hogy mondjam, egyfajta példakép volt, egy idol volt a női futballon belül, mint vezető. Vagy
lehet, hogy azért, mert lejár a szerződés, a nyáron nem hosszabbítják meg 12
év után. Én is erre gondoltam.
Most úgy döntött, hogy most már akkor hadd fájjon.
Igen. No, én is hoztam két témát, ebből az egyik szerintem viszonylag evidens, ugye a hétközi BL forduló két mérkőzés, két párharc is 11-es párbajba torkollott, ugye a 2016-os döntő óta nem volt a BL-ben 11-es párbajban eldőlő párharc vagy mérkőzés, most egymás után két nap kettő is, az Arsenal verte meg a Portót büntetőkkel előbb, aztán az Atletico Madrid az Intert, ezekről is beszélgethetünk, hogy szerintetek... Én olvasom, hogy nagyon érdekes eszmefuttatást arról, hogy a 11-esek kapcsán mi az, ami leginkább determinálja, hogy egy büntetőből gól lesz, vagy nem lesz gól.
Berúgod-e, vagy nem?
Rengeteg ilyen vudú varázslat van itt, hogy melyik oldalra futsz neki, támaszkodó mellé, hova, hosszúba, rövidbe rúgod, fölnézel-e középre, magasan, laposan, középmagasan, stb. Van erről egy könyv, ami minden ilyen dinamikát, vagy minden ilyen változót vizsgál, és azok a legerősebb kapcsolatot a játékvezetői sípszó és a labda elrugásának pillanata közötti idő. Ezt határozták, mint a leginkább determinálja a 11-es sikerét. Minél több idő telik el a játékvezetői sípszó és a 11-es elvégzése között, általában annál nagyobb eséllyel születik gól. Nyilván nem kizárólagos a dolog, és Michael Cox megvizsgálta Twitteren ennek a két 11-es párbajnak ezt az idő intervallumát, és hát elég jól kiadta egyébként. Például Lautaro Martinez 2,8 másodperccel a sípszó elhangzása után lőtte ki
az
űrbe.
Fájdalmas ez a pont nekem itt.
Szakánál például majdnem 10 másodperc telt el.
De milyennek a pszichológiája, dinamikája? Én erre lennék kíváncsi, hogy miért nyer az a labdarúgó a kapussal szembe, aki türelmes, kivár.
Ugye itt nem egy, én arra jutottam, és talán valami hasonló van a könyvben is, bár nem olvastam még, csak részleteket belőle, hogy ez nem egy egyenlő feltételekkel vívott pisztolypárbaj, hogy itt a kapusnak és a lövőnek, a lövőnek valójában sokkal jobb esélyei vannak, ezért a türelmetlenség, vagy az a feszültség, ami ugye az idő elteltével növekszik, az az eleve hátrányban lévő szereplő, és a kapus esélyeit rontja tovább. És mondom, nyilván nem kizárólagos ez, hát akkor is el lehet rúgni az égbe, hogyha sokat vársz, de ez a típusú feszültség, ez nem a kapusnak kedvez, úgy néz ki.
Lehet, hogy ő válik türelmetlenebb, igen, és mozdul el hamarabb.
Most én arra aztán... lennék kíváncsi, hogyha ez így teljesen bebizonyosodik, mármint, hogy tényleg erős összefüggés van mondjuk a kettő között, akkor mikor jön az a pillanat, amikor a szabályalkotó testület az azt fogja mondani, hogy x másodpercen belül meg kell kezdeni a büntető a 11-es végrehajtását. Tehát mondjuk azt mondják, hogy 5.
És nem, az 5 az nagyon kevés.
Nagyon torsz példákat,
igen,
nem látunk.
Az nagyon kevés.
Persze az nagyon kevés, csak hogy egy ilyen...
Ugye az Atletico Inter meccs a legtöbbet Csalhanoglu várt, 7,5 másodpercet.
Mondjuk őt nem zavarta.
És hát az ővé volt a legjobb 11-es. Ugye akik a legtöbbet vártak, az volt a három legjobb 11-es, Csalhanoglu, Depay és Correa. Az Arsenal meccsen mondom, Saka 10 másodpercnél is többet várt, de Ödegár is 7,3, Rice 7,1... És hát aki kihagyták Wendelot, például már csak 6,4 ez a szám. Úgyhogy...
Egyébként lehet, hogy az az összefüggés, hogy ugye általában a kapusok vagy kiskönyvből döntenek, hogy merre vetődnek, vagy ösztönből, lábtartásból, stb. Ugye attól függ, hogy mennyire van szétvideózva az ellenfél játékosának a büntető technikája. És valószínűleg ez a fajta időintervallum szűkülés szerintem az lehet, akkor kedvez a kapusnak, amikor ugye az ő előre elhatározása pont találkozik az ellenfélnek a gyors elvégzésének az irányával. Mert így akkor az ellenfél sem, vagyis a lövőjátékos sem tud időben reagálni. Ő eldöntötte, arra lövi kész, mert ezt mondták neki.
Ezt már Kipri József annak idején művészi szintre emelte, aki híres volt arról, hogy annyira lassan fut neki a 11-esnek, hogy a kapus már rég gödröt ásott az egyik sarokban, majd Kipri így begurította hárommal a labdát a másikba.
Nincs ilyen tudományos megalapozottságú elemzésem el mögé, de nekem világéletemben a kedvenc büntető végrehajtóm az Gaiska Mendieta volt, aki szerintem életében nem emelte meg.
Le se nézett
meg
a labdára.
Életében nem emelte meg, soha nem nézett a labdára, mindig csak gurította, nézte a kapust, futott neki. Kivárt egy ütemet, és elgurította a másik.
Fordított egy kicsit, igaz, zseni.
Még Bepeszi Nyúri, aki én utálom a nem futok neki típusú 11-eseket, kivétel, hogyha Bepeszi Nyúri csinálta, aki soha nem futott neki, viszont igen jó százalékkal
értékelt. Ha tudsz lőni, akkor nem kell neki futni. Jó, van még egy másik témám, ezt is megemlíteném, ez azért nagyon messzire vezet, és nem is biztos, hogy egy futball podcastban lehet ezekről jól beszélni, vagy érdekesen beszélgetni, de eszembe jutott, miután nézegettem itt a válogatott szünetnek a programját, hogy március 21-én Izrael-Izlanddal játszik EB pótselejtező mérkőzést Budapesten, ugye a Gázában most lévő háborús helyzet okán. Ugye Izrael 1970 óta először juthat ki egy nagy tornára, ugye az Európai Szövetség égisze alatt selejtezve még soha nem sikerült ez nekik, ugye akkor még Ázsiából jutottak ki az akkori világbajnokságra. Na most ehhez először Izlandot kell legyőzniük Budapesten, aztán majd még vár rájuk egy mérkőzés, vagy Wroclawban, ha az ukránok jutnak tovább, vagy pedig Szarajevóban, hogyha a bosnyákok a másik ágról. Nyilván nem ők az esélyesek, de hát itt van egy érdekes dolog ezzel kapcsolatban szerintem, hogy az orosz klubcsapatok, meg az orosz válogatottak most már második éve, két éve, harmadik éve, ugye 2022. februári óta nem vehetnek részt UEFA égisze alatt rendezett versenysorozatokban, nyilván az Ukrajnában zajló háború okán és amiatt, mert annak a kirobbantásában Oroszország volt az agresszor vagy a támadó fél. Na most ehhez képest, miközben vannak arra vonatkozó jelzések, akár itt a Hágai Nemzetközi Bíróságtól, melyik hát hivatalos állásfoglalásában fogalmazta meg azt, hogy valószínűsíthető, hogy Gázában jelenleg népirtás zajlik az izraeli állam, meg az izraeli hadsereg jóvoltából. Szóval, hogy Izraelt egyelőre ilyen típusú szankciók nem érték az UEFA kapcsán. És nem az érdekel engem, hogy igazságot tegyünk ilyen háborús helyzetekben, nem tudunk igazságot tenni, nem is itt kell ebben igazságot tenni, de most akkor van erre vonatkozóan UEFA szabály, vagy nincs erre vonatkozóan UEFA szabály?
Pont az olimpiai hírrel foglalkozó Inside the Games-en olvastam talán pénteken vagy szombaton, hogy egy francia, talán nem is politikus, hanem újságíró feszegette ezt a témát, és minthogyha az is lett volna a cikknek a tartalma, hogy bírósághoz szok fordulni ezzel az UEFA kapcsán, hogy hát ez végül is döntsék már el, hogy szól ez a történet.
Szerintem erre kizárólag gumiszabályok léteznek. Vagy legalábbis egységesen és teljesen egységes elbírálás alatt alkalmazott szabály nincs. Hát az oroszokkal sem hivatalosan az a baj, hogy agresszív támadó hadműveletet kezdtek, hanem az, hogy azt olimpia alatt csinálták.
Uh-huh.
Ugye végül is az egész kizárás sorozatot, a focit azt azzal rúgta el a NOB, hogy azt mondta, hogy az olimpiai békét vagy olimpiai fegyverszünetet sértették meg az oroszok, és ezért kezdte el a szankciók alkalmazását.
Ugye erről
ez volt a baj, és akkor ugyan a NOB-hoz igazodott gyakorlatilag az összes sportszövetség, de hogy még sportszövetségeken belül is sem egységes az elbírálás, mondok egy példát. A Nemzetközi Tornaszövetség például idén ilyen, legalább egy ilyen 20 oldalas kódexel súlyosbítva visszaengedte az oroszokat és a fehér oroszokat semlegesként, de az egy ilyen nagyon-nagyon restriktív szabályzat, amit be kell tartaniuk. Nem tudom, kisebb stáb, nyilván mindenféle nemzeti szimbólum tilos, semleges sportolóként indulhatnak. Még olyan dolgok is vannak benne, hogy nem is tudom, világos kék melegítőt kell viselniük, ami az oroszoknak gyakorlatilag egy ilyen burkot sértés az ottani jelentéstartalom miatt. És ezt így megcsinálták, és akkor az Európai Torna Szövetség meg azt mondta, hogy viszont nem. Tehát ők meg nem engedik vissza. És ennek nyilván vannak sportpolitikai okai, meg nem tudom, hogy a, mit tudom én például, Lengyelország, vagy nem is tudom, szerintem Azerbajdzsán is, még megy olyan olimpiai kvalifikációs helyekre, és nekik elég erős pozícióik vannak mondjuk szövetségen belül, és ők mondjuk nem annyira szeretnék, hogy megjelenjenek az igen jó oroszok, meg fehér oroszok megint. Az oroszok mondjuk eleve mondták, hogy hát ebből ők nem kérnek ennyi ízé. De hogy még egy sportágnak a világszintű és európai, mint a FIFA meg az UEFA lenne, még ezek se egyeznek meg ebben. Talán ezek után nagyon nehéz azt mondani, hogy itt mi alapján engednek vagy nem engednek indulni csapatokat, és történelmileg azért nagyon kevés olyan esély, olyan dolgot tudunk mondani, ami miatt kizártak. Tehát milyen? Dél-Afrikát az apartheid rendszer miatt.
Jugoszláviát. 92-es
igen. És nyilván lennének még példák, de hogy azért ennél sokkal, ha egységesen alkalmazzák a szabályokat, akkor szerintem ennél sokkal több.
Aztán igen.
Lett volna.
Ja, tényleg az az érdekes, és jó, hogy említed ezt az olimpiát, ugye 2008-ban, mintha szintén egy olimpia ideje alatt támadta volna meg Putyin Grúziát, most már Georgiát, akkor lehet...
Vagy legalábbis nagyon közel, igen.
Igen, valahogy 2008 augusztusában történt ez. Én úgy emlékszem, hogy kifejezett az olimpia alatt, vagy
lehet, igen.
Valami hasonló, akkor ebből a NOB nem csinált, akkor ugye...
Kedvenc időpontja.
Itt ugye Az is érdekes, hogy ugye 22. februárjában az UEFA végrehajtó bizottsága hozta ezt a döntést, akkor ugye arra hivatkoztak, hogy két cikkre hivatkoztak, amelyet sértenek az orosz klubok, vagy amik miatt nem indulhatnak tovább az orosz klubok meg az orosz válogatott, hogy a béke, a közös megértés, a fair play szellemének megsértése, ez egyfajta etikai elvárás is volt, a játékosok, vagy a sportók elemi biztonsága, egészségének védelme, ez meg nyilván egy biztonsági probléma, amire hivatkoztak. Nyilván ezt a döntést megtámadták az oroszok a Nemzetközi Sportdöntőbíróságon. Abban a jogi eljárásban az UEFA arra hivatkozott, hogy a döntés egy teljesen jogos vagy megalapozott gyakorlatnak az alkalmazása, az UEFA alapításokon meghatározott jogkörön belül jártak el, tekintettel arra a speciális, különleges helyzetre, ami most létrejött, és kifejezetten nem ilyen fegyelmi jogkörben jártak el, tehát nem ez a disciplinary reasons van, és ezért aztán ezt az érvelést fogadta el a KASZ, tehát a Nemzetközi Sportdöntőbíróság, majd aztán 23. szeptemberében Alexander Čeferin adott egy olyan nyilatkozatot, hogy az orosz felnőtt csapatok további kizárását fenntartják az UEFA sorozataiban. Ez megmutatja, hogy a szervezet, tehát az UEFA mennyire elkötelezett abban, hogy következetesen kiálljon az erőszak és az agresszió ellen.
Ami a következetes szó?
A következetes szó az külön vicces. Ami megint úgy hangzik, mintha ez valami fegyelmi vagy büntető szankció lenne, hiszen ha erőszakos egy ország, akkor megbüntetjük a sportot.
Igen, de ha azért megnézzük, hogy hány csapat játszik úgy, hogy sokszor aktív háború zónája van, és ennek ellenére játszik a különböző sorozatokban. Tényleg nem menjünk, Európából sem el kell elmennünk, mert mondjuk az azeri örmény konfliktus, nem tudom, hogy hanyadik köre, és...
Jó, hát ez ugyanaz a UEFA, szóval... ugyanaz a szervezet, amelynek nem volt azzal a problémája, hogy Henrik Mkhitaryan nem utazhat be a bakui Európa Liga döntőre.
Igen.
Mert hogy azt mondták a szervezők Bakuban, hogy nem tudják garantálni az ő biztonságát, és az UEFA meg széttártak.
Amiben lehetett valami most, amikor voltam az európai játékokon Bakuban, és amikor a szerencsétlen, nem is tudom, svéd birkózó vagy cselgáncsozó kijött, és örmény neve volt, mivel örmény származású, és így megőrült a közönség, és tüntetett mindenki, és így körbenézett, hogy itt mi van, hát szerencsétlen, teljesen semlegesként jön ilyen szempontból, de nem, mert hát...
Ugye az vagy nem opció, hogy ilyen országok vagy városok ne rendezhessenek ilyen versenysorozatokat, vagy ilyen mérkőzéseket? Tehát oké, a Baku nem tudja garantálni a játékos biztonságot, de a Bakuban nem rendezünk.
Nem kell rendezni? Hát... Ehhez képest egyébként Baku a sportvilág egyik legnagyobb rendezője.
Igen.
Hát van az a pénz.
Most álnai voltam. Jó, menjünk akkor tovább, és szerintem beszélgessünk a BL. Akár a meccsekről is beszélgethetünk, de ugye itt a sorsolás is megtörtént pénteken az összes európai kupában. Nyilván a BL itt a legérdekesebb. Arsenal, Bayern München, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, Barcelona. Tetszik nektek, nem tetszik nektek, mennyire unalmasak ezek a párosítások, van-e köztük unalmas, van-e, ami megint izgalmas lehet. Én azt láttam egyébként, hogy ezek viszonylag kiegyensúlyozott párharcok lehetnek. Érdekes módon mondjuk az ESPN különféle modelljei alapján a legegyoldalúbbnak, az esélyek alapján a Real Madrid Manchester City tűnik, a 35-65%-ot adnak a City-re.
Na de azt, hát, azt egy modell sem hozza le, hogy a Real Madridnak van egy ilyen Champions League mód kapcsoló gombja, és akkor
Carlo
teljesen...
Ancelottinak is.
Igen, Ancelottinak, és akkor ilyen teljesen szürreális teljesítményeket tudna gyújtani.
Igen, igen.
Arra gondoltam, hogy igazából pont a 80 döntők alatt bujkált bennem, hogy ez nem az, hogy nem érdekes, de hogy nem annyira érdekes, nem? Tehát, hogy most az egészből nyilván az Arsenal-Porto az jó volt, a Real Madrid-Leipzig az jó volt, és az Atletico Inter szerintem kiemelkedően jó volt, tehát az ilyen mind a kettő megérdemelte volna körülbelül játék alapján, hogy bemenjen 8 közé. De hogy a 8 párharcból igazából mondjuk 3-on esetleg egy Dortmund PSV-t oda lehet venni?
Nagyon nagy hipster kedvenc párosítás.
Igen, igen, de itt
ami nagyon jó volt, de nem néztem.
Igen, tehát, de ilyen, tehát nagyon indulattal mondjuk 4 volt az, amire azt mondom, hogy ez igazán izgalmas, vagy érdekes. Vagy.
Ez a 8-ad döntőköz képest még viszonylag sok is.
És a 8-ad döntőköz képest jó, igen, tehát azért ha azt mondják, hogy a BL érdekessége az bizonyos szempontból kezd elveszni a végső szakaszokig, akkor legalábbis magamon ezt én érzem, de aztán lehet, hogy ez már a túl sok futball okozta kiégés szurkolói szemmel.
Hát, igen, de hát ugye itt tényleg már elcsépelt frázis ez, hogy a pénztárca nagysága mennyire határozza meg a versenyképesség hosszát. Ugye lényegében azok a csapatok jutottak be ide, akiket vártunk, akiket szoktunk. Nekem egy hiányérzetem van, ugye pláne a tavalyi évhez képest, ahol az olasz dominancia hirtelen fölcsillant az emberek szeme, vagy az olasz futballrajongók szeme mindenképp, hogy na, föltámadt az olasz foci. Hát ezek szerint
hát
mégse,
kivétel volt,
mégse annyira támadt
az
föl.
Elmúlt 4 évben most már harmadszor fordul, hogy nincs olasz a nyolcban.
Igen, azért mondom, hogy még, 3. Igen, hogy mégse támadt föl ezek szerint. Tehát valami furcsa csillagállás volt. Hogy legalábbis a Milán a sok 1-0-al odaért valahogy.
Itt azt az Inter nagyon elrontotta szerintem, főleg otthon az Atletico ellen. Hogy ott a játékkülönbség alapján egy mondjuk 2-3 gólos győzelem is benne volt. Onnantól kezdve, hogy egy góllal mész az Atletico Madrid hozott, szerintem a világ összes csapata ki tud esni, hogyha elmegy a Metropolitanóba egy gólos előnnyel. De ez így azért erre így ránézel, és azt mondod, hogy ezt már azért nehéz megjósolni, még azért még a 16 között is viszonylag könnyű megjósolni a legtöbb párosítást, és ezzel nem tudom, hogy egyébként hosszú távon mit lehet kezdeni. Mert ez akkor lenne érdekes, annyira igazán nagyon érdekes, hogyha bár 16 között is olyan párharcok lennének, amiket nehéz megjósolni.
Hát és ugye jövőre majd az új BL formátummal ez javulhat, és a javulhat. Cél az, hogy javuljon, aztán meglátjuk, hogy ebből lesz-e bármi. Az biztos,
de ebből
hogy
a szempontból szerintem indokolt a változtatás, mert ezt lehet érezni, hogy itt tényleg a BL így az negyed döntőre kapcsol be igazán.
Igen, mondjuk ez kicsit ilyen tüneti kezelésnek tűnik nekem kb. Az amit lehet. A fiatal szabály az MLS-nél.
De mondj egy olyan sorozatot a világon bármelyik sportágban, ami nem a vége felé lesz igazán érdekes. Hát azért selejtező, ezért hívják selejtezőnek, és ezért persze. Hívják csoportkörnek, mert a széles tömegből ugye szűkül a rosta, és a végére a legjobbak maradnak. Nyilván minden versenysorozat akkor igazán érdekes, amikor a legjobbak jönnek.
Hát csak hogyha kasztosodik egy iparág, mint ami a nemzetközi top futball kasztosodik, és van 10 csapat, és akkor lehet, hogy nagyon nagyvonulóan fogalmaztam, hogy van 10 csapat, amelyik minden szempontból az anyagi erőforrásokat, a fizetésekre költött pénz összeget nézve, a játékos keret értékét nézve, a játékos keret nagyságát nézve, minőségét nézve abszolút kiemelkedik, akkor a selejtező az ilyen formaságnak tűnik, tehát hogy most tovább jut-e az Arsenal a Lens meg a PSV előtt, hát nyilván igen, és akkor azután a végső 8-ba játszanak egymással összemérhető erejű meg költségvetésű csapatok. És egyébként itt is ez van, egyébként a Dortmund és az Atletico ebből a szempontból messze magasan a mezőny mögött. Én nem annyira a transfermált adatokat szoktam nézni, nem akarok megsérteni senkit, de hogy ez a keretérték, hát most mennyit ér egy játékos a transfermárkt szerint. De az, hogy melyik klub mennyit költ éves szinten fizetésekre, az ugye hosszú távon elég jól korrelál az eredményességgel. Ugye itt a Borussia Dortmund a leggyengébb a BL8-asban 121,3 millió euróval, az Atletico 152 millió eurót költ fizetésekre, az Arsenal 196,2-t, és mindenki más 200 millió euró felett van éves szinten. A Paris Saint-Germain vezet egyébként, ők majdnem 300 millió eurónál tartanak. De hát ez azt mutatja, hogy itt akkor van 6 csapat, 5,5, amelyik nagyjából egy kasztba tartozik ebből a szempontból, és mindenki más meg futottak még.
Igen, és ott van a Bayern München. De én egyébként nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy bár most a Harry Kane egy kicsit megbotlott, nem tudom, mi lesz vele, vagy mi van vele, az még ugye, még a adásunk felvétele pillanatában is kérdéses. Ha jól olvastam, akkor az van most, hogy hazaengedték Angliába.
Hát igen, ez sérülés miatt ugye le kell cserélni a hétvégén, igen. És nem tudjuk még, hogy mennyit
nem tudjuk, hogy mi van. De ettől függetlenül azért az nagyon furcsa, hogy amióta bejelentették, hogy távozik Tuchel edzőpadról nyáron, azóta megtátosodott a csapat kvázi. Ez egy érdekes dolog. Én nem csodálkoznék azon, ha és amennyiben Harry Kane természetesen az egy kulcspont, bármennyire is viccelődtünk rajta az egyik adásba, hogy magával hozta a Tottenhamet Münchenbe, azért egy kulcspont, hogyha ők azért a végén odaérnének a döntőbe, az egy érdekes szitu lenne.
Hát ugye Arsenal, Bayern,
bizony.
Real City az van egy ágon.
Szerintem az, hogy egy ágon vannak ott a Real
igen.
City-vel, ami...
Igen.
Igen, de én
mert hogy szerintem a Real is, meg a City is ilyen szempontból azért jobb a kerete, kevesebb a lyuk.
Hát szerintem itt most
mint a Bayernnél a City esetében biztos.
Szerintem a négy játék erő alapján erősebb csapat igen. került egyágra, igen. és a négy szerintem igen. ilyen per pillanat gyengébb.
Ezért is fájlalhatja szerintem az Inter, mert hogy ott lehet, hogy benne lett volna még egy döntő arról igen, az ágról.
Mondjuk azért a tavalyi mágdaráló tekerés után, ami ugye sorsolás kapcsán azért...
Ez így visszajön.
Ez vissza. Ez hosszú visszajön. Távon kiegyenlítődik.
Mint ahogy most meg az nem lepne meg, ha mondjuk egy Atletico végig menne.
Abszolút.
Mert hogy ha van olyan csapat, aki kieséses szakaszú tornán nem szeretne, az pont az Atletico.
Abszolút, és hát az, hogy a Dortmund után a PSG Barca továbbjutójával játszhatnak, az nekik nem tűnik egy rossz matchupnak.
Az nem egy megoldhatatlan, bár most Barcelona eléggé kitolta ellenük a
igen.
Nézzük hengerjellegű kocsit.
Hát jó, de ők itt a hét közepére készültek. Na abszolút látszott.
Ja, persze.
Mindenhogy, és az ott jött is.
Szerintem most több csapaton azért látszott, hogy nem a hét végére volt feltétlenül kihegyezve ez a...
Ha azt mondtuk egyébként, hogy a BL nem elég izgalmas, vagy nem elég újszerű, vagy talán nem ad annyi pluszt hozzá, nem jövünk lázba ezektől a negyeddöntős párosításoktól. Nekem az Európa Liga negyeddöntős párosításai viszont kifejezetten tetszenek. Ugye van itt egy Milán-Róma, egy Liverpool-Atalanta, egy Leverkusen-West Ham, és egy Benfica-Marseille, talán ez legkevésbé. De hogy ez egy jó mezőny, ahol jó meccsek, meg kiérezi párharcok.
Ez is kis BL.
Hát kis BL, hát de így
már mint olyan, persze, hogy és tényleg, az marad a végén, talpon meg, hogy ilyenkor azért kijön, hogy mekkora döbbenetes különbség van a topligás középcsapat, meg a nem topligás élcsapat között.
Hát itt azért itt a bérkeretek
de
különbsége...
Nem épp magatoknak mondtok ellent az imént, ugye az, hogy unalmas a BL, hát ezek a csapatok mosolyogva BL csapatok voltak, előfordultak, most is azok voltak, nem olyan rég azok voltak. Hát most akkor ez meg érdekes?
Szerintem érdekes, de mondta nem.
De nekem érdekes, csak mintha az előzővel mondaná ellent, hogy ugye ezeket a csapatokat kvázi sajnáltuk le, hogy hát ki kíváncsi ezekre a csapatokra, a Bajnokok Ligája a selejtezőjében, csoportkörben úgyis egyértelműen kiesnek, és hogy a Bajnokok Ligája emiatt ugye csak a végén lesz érdekes, miközben azt mondjuk, hogy ugyanabban a fázisban az Európa Liga meg milyen érdekes.
Hát szerintem ugye itt a Liverpoolra igaz, amit mondasz, a Liverpool volt az utóbbi években rendszeresen.
Hát azért az Atalanta is oda éregetett, a Milán tavaly ugye negyeddöntős volt, vagyis elődöntős volt, bocsánat.
Igen.
A Benfica nem egyszer szúrt oda 16 közé, Leverkusen, hát jó, az utóbbi években nem, de korábban
olyan
volt.
Olyan egyszer ott voltak, és akkor arra húztuk a szánkat, hogy jó, hát lesz egy tuti biztos párharc a nyolcban, mert ott a Benfica.
Olyan szempontból lehet párhuzam, hogy azért itt is, hogyha az elben meg kell tippelned, hogy kik maradnak a végére, akkor lehet, hogy sokat eltalálsz ezekből.
Kétségtelen, mert ahogy a Jani mondta, egyébként azt nekem is tetszik ez az összehasonlítás, hogy a fizetési költség nagysága az azért alapjaiban határozza meg a hosszát
a
csapatnak.
A legszórakoztatóbban véletlenszerű nyilván a Konferencia Liga.
Ja, igen.
Ami szerintem, tehát így most visszatekintve, amennyi baromi jó ötlet volt az UEFA-tól. Tehát tényleg ad valami esélyt azoknak, akiknek nyilván pontosan tisztában vannak vele, hogy ők arra jók, hogy bejussanak a BL csoportkörébe maximum, és akkor ott kiesel egy pontot vagy kettőt szerezve. A csapatok azért elég jó része ilyen.
Mondjuk el akkor a konferencialiga párosítást is a nyolc között. Viktoria Pilsen Fiorentina, Olympiakos Fenerbahce, Aston Villa Lille és Klub Brugge PAOK. Ugye van két görög csapat, egy cseh, egy angol, egy belga, egy török és egy olasz.
Görögországi döntővel, hogyha
így
a
van.
Görögöknek kellene még plusz motiváció.
Így van, így van. Egyébként 10 ország, 32 csapata áll még a nemzetközi kupákban, ugye a legtöbben a Premier League-ből.
Én a cseheket kiemelném.
Nekik két csapatuk most esett ki ebben a körben.
Igen, három csapatuk elment 16-ig.
És egy még mindig 8 között van.
Így van.
Azért az nagyon komoly, és nem véletlenül, hanem ötödik vagy hatodik helyen? Hatodik a...
Azt hiszem, hogy hatodikak most a koefficiens rangsorban. Így van.
Az nagyon komoly eredmény szerintem, szép csöndesen.
És ezekben a csapatokban nem egy-két hazai játszik mutatóban, hanem inkább 4-5, de lehet, hogy 6.
És ha megnézed azt a 8-at, azért ott mindenkinek óriási szó, még egy Fiorentinának is nyilván óriási szó.
Ők tavaly döntőztek.
Hogy tavaly döntőztek, igen, de hát ott azért, tehát az, hogy egy nemzetközi kupára mondjuk van esélyed, az óriási, mert hogy azért a Fiorentina történelmileg nem nagy csapat.
Na de akkor ez mindjárt megint válaszol arra a felvetésre, hogy megint elkezdek feszegetni, hogy unalmas vagy nem unalmas, hát kinek? Az adott csapat szurkolóinak marhára nem unalmas, már a selejtező rész sem, meg a csoportkör sem.
Hogy mekkora gömet tud kiváltani.
Ugye? Most akkor képzeld el ezt a kis közösséget, ami mondjuk egy West Hamnél nem is olyan kicsi, meg nyilván a Victoria Pilsennél sem kicsi, csak lokális. Vagy kevésbé határokon túlnyúló, mert nyilván a West Hamnek vannak a határon túlnyúló rajongói klubjai is különböző nyelvterületeken. De hát ezeket a kis közösségeket azért szerintem ez marhára lázban tartja.
Persze.
Azért mondom, hogy ez nagyon jó ötlet volt, mert hogy adott egy, nem is tudom, plusz remény. Tehát itt azért a remény a fociban elég kulcsfontosságú dolog. Mint a Leicester City bajnoki címe is azért volt jó, mert hirtelen mindenki elhitte, hogy néha van csoda.
Néha van. Az de, Európai Konferencia Liga minden évben. Van.
De igen, és az Európai Konferencia Liga meg azt az esélyt kínálja, hogy itt lehet, hogy nem te vagy a világ legjobb csapata, meg lehet, hogy a BL-ben megennének, és 2-18-as gólkülönbséggel zúgnál ki a csoportkörből, hogyha oda jutsz be, de itt lehet, hogyha összekapod magad, akkor elmehetsz a 8-4-ig döntőbe, megnyerheted. És azért mondjuk egy, nem tudom, egy Olimpiákos esetében például ez óriási. Az UEFA-nál vajon mennyi? Már be van tervezve a költségbetérbe az Olimpiákos Fenerbahcén beszedett különböző
az nagyon durva. Én azon gondolok, azt mondja, el kéne menni
az egészen elképesztő hangulatú. Most a Fenerbahcét láttátok, hogy mi volt a hétvégén?
Igen.
Trabzonspor elleni.
Igen, a Bacsuai. Ahhoz képest a Kantona kungfurugása az egy rosszul kivitelezett.
Pedig a Fenerbahce játékosai hát azzal provokáltak, hogy nyertek. Idegenben, és ez nem, és ők nagyon rutinosan a középkörben ünnepeltek, mert hát mindenhonnan repült minden ilyenkor. És így nem is tudom, valaki így felsorolt listákat, hogy mi ment be, és az egyik azt hiszem, hogy egy modem volt, ami egy viszonylag érdekes, tehát padlizsán az még oké, de a modem az a túlzás. És akkor be is mentek a szurkolók, és békéltetés rendezett mindenki, beleértve a csapatot is. Tehát ott volt néhány olyan, ami...
Hát így... No, hát akkor el lesz foglalva az UEFA. Fegyelme, vagy a törökök, fegyelme bizottsága.
Az ugye a török-görög történelmi viszonyt is. Beleértve az egy nagyon meleg mérkőzés, de az nagyon érdekes mérkőzés is egyben közben.
Játszunk egyet, mert aztán még lesz egy témánk, és végig kell rohanjunk rajta. Az az igazság, hogy...
Aj, ez a kedvencem.
Az az igazság, hogy nem most fogadnék először Attilára, hogy itt a Marosi Geri mellett ül, mert ugye a Geri elég ismert kvízmester. Összefutottunk már ilyen kvízesteken.
Hát, és szerintem a lexikális tudásunk összehasonlíthatatlan futball tematikában, az biztos, de úgy általában is más a Geri agya.
Nem akarok rá nyomást helyezni.
Én mindig arra szoktam hivatkozni, ki. Hogy nagyon sokat estem lóról, tudod? És nekem a rövid távú memóriám jobb, mint a hosszú távú.
Okay. Jó, szerintem ez megfejthető egyébként. És a Geribe bízom, hogy ez viszonylag hamar meg lesz. Jó, mondom az első állítást. Én voltam hazám első futballistája, aki elérte a 100 válogatottságot.
Lépjünk tovább.
Oké, elraktároztátok. Második állítás. 3 világbajnokságon összesen 11 mérkőzésen léptem pályára, ebből 10-szer kezdőként.
Uh-huh.
Jó, tehát nem egy rossz futballista.
Nem.
Akiről szó van. Harmadik állítás. Rajtam kívül csak 2 másik edző mondhatja el magáról, hogy 100-nál több mérkőzésen irányította edzőként egy azon klub csapatát a Bajnokok Ligájában.
Ancelotti.
Nem. Ancelottinak, ő azt hiszem, hogy 6 vagy 7 különböző csapatot is irányított.
Nem akartam abban a hibába esni, hogy legutóbb, amikor a másodiknál majdnem berávágtam, hogy Klopp, és nem mertem pont azért, hogy...
Ancelottinak nincs
100 plusz meccsen ugyanazt a klubot a BL-ben?
Igen.
Simone?
Ennyi. Gratulálok! Szuper, ugye? Jó, elmondom, akkor a másik két állítás mi lett volna. Mióta edzői karrierem tart, csapataim soha nem kaptak 4 gólnál többet egy mérkőzésen.
Aha, ez mondjuk már.
Igen, és ugye 3 szezonon belül 2-szer is elbuktam a BL döntőt ugyanazzal a csapattal, ugyanazzal az ellenféllel szemben. Jó, hát ez nagyon gyorsan megvolt. Minden kívánságom így teljesüljön.
Nem ért, tudom.
Ugye Sir Alex Ferguson és Wenger a másik két edző.
Próbáltam gyorsan rávágni valamit.
Aki 100 plusz BL meccsen van, és valóban Simeone volt az első argentin.
Ancelottinak mennyi van?
Hát sok BL meccsen van, de egy klub csapatban. Padján nincs 100.
Ja, ez igaz. Igen.
Azt hiszem, hogy 70, 73 a Milán padján, és 58 a Real Madrid padján. Jó, hát, és mondom, Simeone volt az első argentin, aki elérte a 100 válogatottságot, azóta ez sikerült Javier Zanettinek, Ayalának, Mascheranónak, Messinek, Di Mariának, Otamendinek, ő éppen ugye a világbajnoki döntőben, és Sergio Aguirónak is.
Ki lóg ki ebből a sorból?
Hát gondolom Otamendi egy picit.
Ez kis erős volt, igen.
De mondom, hogy a VB döntőn jubilált, azért ez nem semmi.
De miért lóg ki?
Hát a többi játékos.
Most ebben nem menjünk bele, mert nem tudunk.
Azért, mert ő nem azon a poszton szerepel, ami annyira játványos. Hát
Ayala sem azon a poszton szerepel, de hogy Ayala konkrétan elképesztően jó. És Otamendi a tényleg nagyon jó, de nem biztos, hogy...
Hát nem annyira fényes a játékban.
Gondolkoznék azon, hogy világklasszist.
Igen, nem annyira fényes a játékban, hogy...
Míg Ayala esetében, vagy Zanetti
minden meccs
esetében,
után emlékezzel.
Nem gondolkoztam volna ezen.
No, beszéljünk a hét témáról még egy picit a hátralévő időben, ez pedig a magyar válogatott és az EB előtti, vagy az EB kerethirdetés előtti utolsó két felkészülési mérkőzés Törökország, illetve Koszovó ellen. Keretet hirdetett Marco Rossi, vannak nagy visszatérők, mint Schäfer, Vancsa Zalán, Kleinheisler, vagy éppen Gulácsi, és van egy újoncunk, Dárdai Márton, vannak kimaradók, mint Botka, Fiola, vagy éppen Németh András. Hogyan látjátok ezt a keretet? Kik azok, akiknek a helye esetleg kérdőjeles lehet az EB keretben, kiknek kell most megharcolniuk a bekerülésért, egyáltalán mit vártok ettől a két felkészülési mérkőzéstől?
Én maximum jó hangulatot, és azt, hogy a válogatott folytatja azt a fajta játék stílus, játék szisztémát, játék felfogást, amiben az elmúlt időszakban hozzászoktunk. És ezt nem feltétlenül arra mondom, hogy most nyerjünk vagy nem nyerjünk, hanem azt a fajta most már nagyon sokszor kezdeményező játékot is megpróbálja játszani, amit mondjuk egyébként pont a törökök ellen láttunk legutóbb, Koszovó ellen nem nagyon láttuk még őket, vagy én nem is emlékszem. Mikor játszottunk vala Koszovó ellen, Gerikém?
Csak én így elsőre nem emlékszem.
Nem. Montenegro ugye? Sokszor, de
Koszovó ellen. Igen, Koszovó ellen nem.
Én ezt várom tőle, illetve azt várom, hogy egyébként a szerintem leg kardinálisabb kérdésben a baloldali belső védő posztján valamiféle tisztánlátás legyen ezután a két mérkőzés után, mert ott érzem a legnagyobb problémát Szalai Attila folyamatos kispadozásával, Dárdai Márton még eddig ki nem próbálásával, vagy zsákba macskaságával, bármennyire is nagyon jól teljesít egyébként a Hertában.
Igen, és Szalai Gábor még az...
Őt azon gondolkodom, hogy lehet, hogy két helyen is kifogja, hogy
közép-közép. Opció is, igen.
Hát ugye ő egy ballábas játékos, aki védőt is tud játszani, igen. De azért ebben a szezonban a Hertában tömnyire védekező középpályás.
Így van, így van. De ott is...
egyébként is kell még a rotáció.
Így van, pontosan. És ugye van még Szalai Gábor, ballábas, baloldali belső védő, aki szintén játszott nagyon sokszor középpályást.
És elszerződött a magyar bajnokságban.
Így van.
Én azt számoltam, hogy ilyen 19-20 fix helye, hogyha nincs sérülés, akkor van. Tehát igazából tényleg annyira összeállt, hogy Dibusz fix, Gulácsi fix, Orbán fix, Lang, szerintem Szalai Attila is az most, tök mindegy, hogy nem játszik.
Abszolút.
De hogy kerettagként,
különleges bánásmód.
El fog menni, így van. Hát szerintem, ha csak nagyon ki nem lóg, akkor szerintem Dárdai az helyet fog kapni valószínűleg egy utazó keretben, Balogh Botond, Négo fix, Bola fix, Kerkez fix, Nagy Zsolt fix, Nagy Ádám fix, Schäfer fix, Stiles fix, Kleinheisler valószínűleg az, hogyha éppen játszik és nem sérült, és akkor még Salai, Szoboszlai, Gazdag, Varga és Ádám.
Én Fionát látom még olyannak, aki...
teljesen megvan a kereted. Nagyon kevés a tér, és azon gondolkozom, hogy ott szerintem inkább lehet, hogy forma alapján fog dönteni. Szerintem a három ballábor belső védőből maradt kettő,
Biztos vagyok benne én is.
Igen, hát ott
én pont Fiolát látom még, akit valamelyik belső, ballábas belső védőhelyére behozhat, ha és amennyiben Fiolának a formája fölfele.
Hát ugye Fiolát azért is, mert hogy a...
Mert ő teljesen a védelem bármelyik pontján bedobható, tehát ő egy olyan karakter, aki meg figura, meg játéktudás, meg rutin, aki el tudja játszani a balvédőtől kezdve jobbvédőig, belső védőig mindent.
Én azt várom, hogy szerintem középpályán az elég, az nem olyan sok az a négy játékos, aki ott forog. Hát ráadásul ez egy sárgalap érzékeny terület. Tehát az, hogy Nagy Ádám
Séfer... Erre van Dárdai adott
esetben. Dárda, igen, Négó is játszhatott még, akár, de hogy oda lehet, hogy még egy embert majd befog. Ugye hát ott volt például, mint a Kata, például, akit próbált.
Én őt nem látom most annyira erősnek, de ez az én személyes véleményem. Nekem ősszel jobban nézett ki, mint most tavasszal. Uh-huh. De ez nagyon sokat befolyásolhatja egyébként a csapatnak a pillanatnyi formája, és ami ugye eléggé ingadozik.
Támadó az biztos, hogy lesz még, az nyilván mondjuk Horváth Krisztófer Vancsa, mind a kettő egyszerre. És azt nem tudom, hogy ki lehet-e menni egy nagy tornára kettő darab centerrel. Főleg annak ismertében, hogy azért Varga Barna is hajlamos sárgalap gyűjtésre.
Hát mondjuk, ha nincs több nemzetközi szinten értékeltő centered, akkor én hamarabb tenném fel a Sallait.
Pontosan játszottunk már centernél.
Salla is tud, Gazdag is tud, igen. Hogyha nagyon...
Inkább a Sallait
tenném. Jó, persze, de...
Igen, de szerintem nem, tehát nincs több olyan centerünk, aki tesszük.
Ez szerintem olyan, hogyha valaki esetleg elkap így egy ilyen felfutó, nagyon jó formát közvetlenül az EB előtt, ez annyira önbizalmi szerepkor. Tehát ha nem tudom, Bárányt megszállja a Szentlélek.
Ja, néhány kizár dolognak tartom.
Néhány éve öt könyves.
Öt meccsen 9 gólt.
Na de én pont ezt tartom kizár dolognak a Rossinál. Tehát az, hogy a mondjuk március 20-án van a második meccs, 26-tól július, amíg le kell adni az utazó keretet, hogy addig olyan csoda befolyásolja az ő eddigi 4-5 éves emberismeretét, munkát, biztos, hogy nem nyúl bele szerintem ilyenben.
Szerintem, ha van egy olyan játékosod, aki szuper formát fut és támadó, akkor azt kiviszed.
De többet, a Rossinál többet számít, ezt nagyon sokszor elmondta, a közösségi érték és az, hogy ki hogyan illeszkedik ebbe a közösségbe, és nem hiszem, hogy emiatt belenyúlna egy olyanba, még akkor is, hogyha mindig azt mondják, hogy ide bekerül, mindenkit nagy szeretettel fogadnak, aki ebben adott esetben nem olyan biztos vagy egy új elem.
Hát ha valaki szuperformát fut most az NB1-ben, és van benne potenciál, az Gruber Zsombor szerintem. De én őt is,
még az
rajta is meglepődnék.
Én is meglepődnék.
Egy olyan része is ennek a dolognak, hogy kik azok, akik kivívták ezt a részvételi lehetőséget.
Abszolút, pontosan.
Sosem jó, hogyha jutalomként adod a részvételt, mert ezt az egyensúlyt fönn kell tartani, de Rosszit megismerve én is inkább azt mondanám, hogy azért ezekre a közösség egységét megbontani képes dolgokra nagyon kényes.
Hát vagy nem is az, nem, szerintem nem fél attól, hogy megbontja, hanem pont meghagyja magának azt az egy, maximum két variációs lehetőséget, akinek nem kegyet gyakorol, hanem azt mondja, hogy ő nekem már bizonyított.
Hát de annyi lesz. Tehát
ő nekem már bizonyított, és ezért nem húzok újat be helyette.
Itt 2-3 olyan lesz, amin szerintem egyáltalán. Szerintem a Rossi örülne a legjobban, ha neki most egy 30-ból kellene válogatnia.
Hát vagy nem.
Vagy 30, de nem.
Ki
de,
tudja.
Nem. Szerintem jól a kifejezetten
örülne.
Ha lenne annyi, jó, persze. Jó, igen, persze, a csapategység szempontjából sem mindig.
Egy téma még ide kívánkozik, ha már csapategység, és hogyha éppen ebbe az irányba vittétek a témát, ez pedig a Semih Smodics ügy, ami azért ennél talán még kényesebb egy fokkal, amikor egy, hát a magyar futball semmilyen módon, semmilyen száron nem kötődő játékost kinéz, nem néz ki, ugye ez sem egyértelmű, hogy most akkor őt megkereste Rossi, vagy nem kereste meg Rossi. Nagyon jól szerepel ugye a Championship-ben, a Blackburn színeiben idén Semih Smodics, csak egyébként egy ír, angol-ír játékos valamilyen magyar családi kötelékekkel talán nagyszülői szinten. És hát ugye kisült itt a végén, hogy és akkor nyilatkozott is erről, ugye Marco Rossi elég határozottan meg szigorúan, hogy itt arról volt szó, hogy igazából az ír válogatott behívót szerette volna a menedzsmentje Smodicsnak valamilyen módon megérkeztetni a postaládába, és erre használták föl a magyar válogatottat.
Megérkezett, mert John O'Shea meghívta?
Igen, megérkezett ez a meghívó, és elmondta Rossi, hogy hát ilyen minőségű emberekre neki nincs szükség ennél a csapatnál. Ugye Rosszira ez az impulzivitás folytatólagosan jellemző valami miatt, nyilván olasz, de ti hogyan látjátok ezt a kérdést? Van-e itt látnivaló? Mert hogy ezek szerint attól nem óckodik Rosszi, hogy szerintem teljesen külsősöket behozza.
Szerintem olyan sok látnivaló nincs, illetve mindenki, nem látunk teljesen tisztán, de hogy itt mindent viszonylag logikus, ami tehát az szerintem logikus lenne, ha egy játékos, aki több csapatban is beválogatható, ott van valamilyen puhatolózás minden részről. Tehát az írek részéről, a magyarok részéről, a játékos részéről, az ügynök részéről. Az ügynök valószínűleg pontosan tisztában van azzal, hogyha szivárogtat a sajtónak, és az meg lehozza, és forog a játékos neve, az lehet, hogy valamilyen szinten. De nyilván, ha teljesítmény nem lenne mögötte, akkor nem lehet. Az a lehet teljesítmény, hogy nem, vagy, hogy nem tudom, legutóbbi 7 meccsen 5 gólt lőtt, vagy 6-ot. Folyamatosan lőtte egymás igen. után a gólokat. És igazából olyan szempontból szerintem nincs látnivaló, hogy itt mindenki megpróbálta, csak hogy ha az összes történet nem lehet igaz egyszerre, amit hallottunk.
Igen.
Tehát az összes állítás az nem lehet igaz, mert valami...
Valaki nem mond igazat.
Valaki, de abban biztos vagyok, hogy az MLS-nél valamilyen long listen vagy short listen rajta volt legalább a neve.
Biztos.
Hát ezt elismerte Rossi maga igen. is. Tehát én abban kapaszkodnék bele, ugye egy Marco Rossi azt mondta, hogy egyértelműen előnyt élveznek azok a labdarúgók, akik külföldön bajnokságban, top bajnokságban játszanak, pont. És beválogathatóak. Ilyen szempontból szerintem Dárdai Mártonnak teljesen logikus a még akkor is, hogyha idézőjelben bizonytalan az eddigi csapategységnél. És az is biztos, hogy volt ilyen típusú megkeresés. Ezt el is ismerte Rossi, hogy 2 ember tudott róla. Igaz?
Valahonnan szivárgott.
A játékos, meg az ügynöke. Hát akkor én nem mondtam el,
akkor
kimondhatta el. Tehát ez szerintem fekete-fehér ez
hát
a
sztori. Ezen meglepődni, hogy most ezt elmondják. Hát
ja nem.
Szerintem
mindenhol.
Így működik a futball.
Abszolút, sőt, hát hányszor van ilyen, tudod, hogy...
Nem gondolom, hogy azt mondod, rossz ember lett, vagy az ügynöke.
Nem.
De
Rosszinak is szíve joga eldönteni, hogy kell egy ilyen persze. játékos neki, vagy nem kell egy ilyen játékos neki.
Nekem meg az nem tetszik, hogy ezzel mondjuk turnéztak, úgymond.
De valószínűleg az volt itt a dolog, hát itt meg megoldása, néztünk. Hogy valószínűleg a srác ír válogatott szeretett volna lenni.
Én is így gondolom.
De miért az ír sajtó akkora hír volt egyébként, hogy volt egy elnél, nem nézegettem.
Foglalkoztak vele, igen, és mert hogy nagyon jó formában játszik.
Jó formában játszik, meg már hívták keretbe korábban.
Igen.
De azzal, hogy esetleg magyar válogatott?
Igen, hogy lecsapja a magyar válogatott az írek kezéről Smodicsot, milyen jó formában játszik.
Egyébként nincs mit csodálkozni, ezzel én is egyetértek.
No, hát reméljük, hogy az eredmény szempontjából csak pozitív okunk lesz csodálkozni majd itt.
Ezt Modicsot meg megnézhetjük.
Ja, igen, hát az majd még pikáns.
Valószínűleg az írválogatott.
Az majd még nem. pikáns lesz az EB előtt közvetlenül, de most a törökökre és Koszovóra koncentrálunk. Nektek megköszönjük, hogy koncentráltatok ránk ezen a héten is. Tartsátok meg ezt a jó szokásotokat, és hallgassatok, nézzetek bennünket a jövő héten is. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok.